Én és a világ, ez a címe annak az előadóesnek, amelyet 2018-ban láthattunk először itt a Marosvásárhelyi Nemzeti Színházban. Henny János, a Tompa Miklós Társulat színművésze, hát akkor elevenítette meg nekünk így először Székely János világát a színpadon az ő versei által, és most ez a világ hát Budapestig ment, hiszen Henny János oda is elvitte az előadóestjét és az Én és a világ címűt, ahogy már említettem, és hát ez a mély gondolatiság ott is megjelenhetett, és nagyon kíváncsiak vagyunk arra, hogy milyen élmény volt ez neked, Henny János. Jó reggelt, Isten hozott.
Jó reggelt.
Sziasztok, jó reggelt minden ébredőnek. Jó, hogy említetted az évszámot, a 2018-at, mert így errefelé jövet azon gondolkodtam, hogy mikor is mutattam én be ezt az előadást, és hogy mikor is játszottam. Aztán így pont erre tippeltem el a 2018-as időszakra. Igen, azóta ugye pár év eltelt. Egyébként nem először vagyok Budapesten ezzel az előadással, valamikor, tehát a bemutató utáni első előadást is ott csináltam meg a Vigadóban, de az egy egészen más történet volt. Na most így eltelt 6-7 év, és nagyon nehéz volt újra készülni ezzel a műsorral, nagyon nehéz volt ugye az előkészülési fázisa ennek a műsornak, de aztán annál nagyobb meglepetések értek Budapesten. Egyrészt azért, mert nagyon-nagyon-nagyon fogékony volt a közönség erre az előadásra, Székely Jánosra, és másrészt pedig azért, és az a legcsodálatosabb az egész történetben, hogy soha nem szólaltak meg ennyire, őszintén ezek a versek. És most nem arról beszélek, tehát az ön dicséret az így távol álljon tőlem, hanem hogy azt éreztem, hogy én soha nem voltam benne ennyire a versekben. Biztos, hogy ez a 6 év is teszi, az, hogy a 6 év alatt azért megértek ezek a versek, biztos az is, hogy én is átmentem azóta dolgokon, ahogy mindannyian átmegyünk dolgokon, de az a félelem, ami az előadás előtt úgy megszületett bennem, hogy vajon ennek most lesz egy erős impaktja egyáltalán, ez működni fog-e, az teljesen szétoszlott. Abban a pillanatban, amikor bementem a terembe, és azt láttam, hogy ez egy kis terem, ahol pont arra van szükség, amire vágytam, arra, hogy ez a fajta intimitás, ez megteremtődjön. Tehát, hogy ilyen értelemben egészen revelatív volt a számomra. És úgy láttam, ezt most már így szerényebben igyekszem mondani, hogy a nézőknek is az volt.
Visszamehetünk egy kicsit a 2018-as bemutatót megelőző időszakra, amikor elkezdtél készülni ezzel az előadással. Milyen gondolatiság előzte meg? Miért?
Hát alapvetően engem erre a műsorra felkértek. Tehát, hogy az nem az én ötletem volt. De én nagyon-nagyon szeretem ezt a dolgot, amikor felkérnek dolgokra. Azért, mert én úgy érzem, hogy ez bizonyos értelemben a gondviselés része, és ez egy csodálatos dolog. Tehát, hogy szoktam mondani, hogy ne az legyen vezető, aki nagyon vezető akar lenni, hanem az legyen vezető, aki elhivatott. Akinek valójában ez a dolga is a legtöbb jót tudja tenni azért a közösségért, akit vezetnie kell. Tehát ez úgy történt, hogy engem erre megkért Gáspárik Attila. Nem is, hogy megkért, hanem jelezte, hogy nem érdekel téged Székely János, mert van egy ilyen anyag, amit meg kéne csinálni, amit alapvetően ő kellett volna csináljon, de ő valahogy nem érezte a magáénak, most remélem hallja ezt is, egyetért velem. Aztán megismertem az anyagot, és akkor így megdöbbentem, hogy igen, ez biztos, hogy ha valaki mondjuk 5 költőt tudnék említeni, akár a magyar irodalomból, akár az egyetemes irodalomból, akik által én meg tudok szólalni, az biztos, hogy az egyik Székely János, és nem csak hogy az egyik, hanem biztos, hogy dobogós helyen áll Székely János.
Mivel szólított meg, vagy mit tudsz elmondani általa?
Azzal, ami talán az egyik legcsodálatosabb dolog a világon, amikor így találkozol szinte egy költőben önmagaddal, amikor azt az életutat, amit a költő megjárt, azt egy picit valamilyen más módon, de hogy biztos, hogy átfedések vannak. Ezért szólalnak meg ezek a versek is úgy, ezért tudok talán őszinte lenni ezekben a versekben, mert minden egyes mondata mögött ott van az, ami velem történt, ami velem történik, ami naponta megtörténik. Tehát ugye van ez a csodálatos verse, hogy a Perspektíva című, ahol pont arról beszél, és ugye tudjuk, hogy elég turbulens volt a viszonya talán a gyerekeivel, most nem azért mondom, hogy nekem turbulens volt a viszonyom, de hogy én is átéltem azt, hogy milyen az, amikor azt szeretném, hogy a gyerekeim azt a Golgotát ne járják meg, amit mondjuk én megjártam, akár a magánéletemben, akár a szakmai életemben, és ezt olyan csodálatosan, olyan plasztikusan írja le, hogy az döbbenetes. És hogyha valaki, akinek gyerekei vannak, és mondjuk átmelt kríziseken, vagy bármilyen állapotokon, hát az biztos, hogy megtalálja magát benne. Tehát, hogy ilyen szinten, ilyen nagyon mély rétegeken tudtam találkozni ezzel az anyaggal, és ezért éreztem azt, hogy ez nagyon nekem való.
Csak versek, mondom ezt idézőjelesen, tehát ugye csak versek jelennek meg a színpadon, de hát nem titok, hogy itt mikrofon előtt, mielőtt kinyíltak volna a mikrofonok, arról beszéltünk, hogy azért ez gyötrő is tud lenni, vagy sok is tud lenni.
Ugye nagy csütörtök van, és az a típusú gyötrő csend, ami biztos, hogy később majd a nagy péntekben nyer értelmet, és a nagy péntek majd vasárnapban nyer értelmet. Tehát, hogy biztos, hogy ez egy folyamat. Biztos, hogy az a típusú, pont a budapesti előadás után mondta nekem valaki, és ez nekem például nagyon jól esett, hogy az első vers sokkal pozitívabb volt, mint az utolsó. És hogy ez neki azért tetszett, mert ott hagytam, tulajdonképpen ott hagytam a mélyben, és hogy nem adtam erre feloldozást. Tehát ezért mondom, hogy ez az anyag például a nagy csütörtökben találja meg az értelmét, a mai napon találja meg az értelmét, amikor tényleg csak csend van, amikor tényleg csak a kihívás van, amikor tényleg csak a jövőtlenség van, és mégis az a nagyon mély jövő. Még azt is mondták, hogy egy kicsit agnosztikus ez az egész történet. Én nagyon hiszem azt, hogy a versben, a mély kételkedésben születik meg a hit. És ez ilyen értelemben a csak vers, és ezt értettem, a csak vers ettől már nagyon sok lehet.
Olyan szép, ahogyan még egy párhuzamot is vélek felfedezni, a Krisztus utolsó felkiáltása és e között a mély csend között, amiben hagytad a hallgatókat, vagy a követőidet, vagy a nézőidet. Most itt hallgatóknak beszélünk, de neked nézőid voltak az előadáson. Istenem, miért hagytál el engem? Tehát ez a kilátástalan lelki állapot, amiben szerintem minden embernek egyszer csak meg kell állni.
Pontosan, és hogy ettől nem kell félni, hogy ez a csodálatos ebben az egész történetben, mert nekem a nagy kérdésem az volt tulajdonképpen Székely Jánossal kapcsolatban, hogy ő filozófus volt, és hogy hol van itt a hit, mert hogy nekem ez egy nagyon fontos dolog, de hogy hol van itt a hit, és akkor rádöbbentem, például láttam Karsai Dánielt, ugye jól említem a nevét, aki a mozgássérült, és én azt gondolom, illetve az a nagyon, nagyon súlyos betegségben szenved, hogy most már szinte teljesen leépült. Én megnéztem az egyik videóját, és azt mondtam, hogy én életemben a Krisztus szenvedését jobban nem értettem meg, mint abban az emberben. Szóval ez a csodálatos ebben, hogy ez a fajta látszat, hogy tulajdonképpen valami úgy hitetlenül működik, az nem biztos, hogy nem mutat előre. Csak hogy nagyon türelmesnek kell lenni, és nagyon kitartónak, és nagyon bizakodónak.
És a lét az nyugtalanító tud lenni, főleg, hogyha az ember hosszú heteken, hónapokon keresztül ebben az állapotban van. Neked ez milyen élmény volt, vagy te hogy tudtál kiszállni ebből? Hát az ember folyamatosan nem tud ezekre a nagy kérdésekre válaszokat keresni.
Sehogy. Én mai napig nem szálltam ki belőle, és nem is akarok kiszállni belőle. Hát úgy, hogy egy kicsit lazán kell azért ez. Tehát, hogy épp az a felismerés, hogy ezek a mondatok olyanok, mintha nagyon, nagyon én mondtam volna el, vagy olyanok, mintha nagyon az én életemről szólnának, ez többek között megnyugvást is ad. Ez egyértelmű. Tehát, hogy igen, van ez a kép ugye a színészekről, és úgy általában az alkotókról, hogy mindig hordják ennek a súlyát, és akkor szinte ilyen szuicid gondolatokkal, és ilyen agyon alkoholizálva, így belemegyünk a semmibe. De hogy én meg a művészetértem, én nem ebben látom. Most nem azt mondom, hogy mindenki így látja, de hogy épp ez a súly az, ami felszabadít. Van egy csodálatos gondolat, hogy Jézus mondja, hogy vedd át az én igámat. Tehát hagyd ott a tiédet, és vedd át az enyémet. Ami abban a pillanatban, ahogy átvetted, már nem is iga. Tehát abban a pillanatban, hogy találkoztál saját magaddal, találkoztál a saját gondolataiddal, már nem biztos, hogy iga. Igazából addig van a probléma, amíg nem találkozol. Mert addig sötétben vagy.
És neked is biztos akadtak, mit tudom, kihívások ebben a felkészülési folyamatban, vagy ameddig megérett benned a sok versnek az összesség, amíg egy teljes egészé alakult, hogy nem biztos, hogy flottul ment az egész.
Hát egyáltalán nem, de nem is kívántam magamnak, hogy flottul menjen, és nem is kívántam, hogy könnyen menjen, és ezek után se kívánom. Tehát például a budapesti előadáson döbbenetes volt, tehát hogy bementem, és azt mondtam, hogy jó estét kívánok. És abban a pillanatban éreztem, hogy az emberek néznek, és kíváncsiak, és hallgatni akarják. És abban a pillanatban engedtem el ezt az egész munkafolyamatot, hogy pont azért, hogy történjen, ami történik. Történjen, ami történik. Tehát hogy például a példányom az mindig ott volt itt Vásárhelyen az asztalon, mert hogy ez egy ilyen laza szerkezetű előadás, mindig fellapozhattam, belenézhettem. Most a szállodában hagytam a példányomat, és az előadás előtt jutott eszembe, hogy nincs itt a példány.
Nem pánikoltál be?
Egy sőbb pillanatban de. És a következő pillanatban az volt, hogy na nem baj, hát erről szól. Hát erről szól. Alapvetően erről szól ez a mi munkánk, hogy abban a pillanatban csináld, amit csinálnod kell. És ezért történt meg az, hogy egy óra, 20 percben tényleg egy pisz nem volt. Tehát néztek és hallgatták, és nézték, hogy mi van itt, most ezek, most mit akar mondani, most ezt miért mondja?
Ki volt a külső szem, aki mégiscsak segített téged felépíteni ezt az előadást, vagy valamilyen visszajelzést tudott adni neked, hogy kialakuljon?
Ezt jó, hogy említed, mert valószínűleg elfelejtettem volna, hogy Elek Tibor, a Gyulai Várszínház igazgatója az, aki ezt az anyagot összetette, összerakta, tehát ő volt az első külső szem, a második pedig az Gáspári Katilla volt, aki megnézte az előadást, illetve a próba folyamat alatt úgy megnézte és ellátott jó tanácsokkal. Hát ők ketten voltak alapvetően azok, akik ezt figyelték, de hogy, és aztán egy idő után már igyekeztem én lenni a saját magam külső szeme.
És te rá tudtál nézni? Volt egy felvétel az előadásról, ami megmutatta neked, hogy hogy nézel ki a színpadon, és hogy hogy jönnek ki ezek a gondolatok?
Már videófelvétel?
Igen, nagyon kíváncsi vagyok, hogy visszanézed-e magad, vagy visszahallgatod-e magad?
Nem. Soha volt egy felvétel, de nem. Én valahogy megpróbáltam mindig ezt a fajta kettősséget megteremteni, hogy kívülről úgy lássam magam, hogy ehhez ne vegyek igénybe semmilyen technikai eszközt. Persze nagyon jó, és nagyon sokan visszanézik, és meg tudunk nézni előadásokat, de ezt valahogy szeretném elkerülni.
Tehát csupán a visszajelzések alapján.
A visszajelzések nagyon jók voltak, egyrészt, és másrészt meg azért sem szerettem visszanézni magam, mert úgyis mindig minden más. Mindig minden más. Tehát, hogy ha én ott látom a nézőket, akkor tudom, hogy kinek mit kell mondani, és ez mindig átalakul. Úgyhogy abszolút ez nem lehet egy betonbiztos referencia, és ilyen szempontból nem is nagyon szeretem ezt.
De azért hadd áruljuk el, hogy készült az előadásnak egy rádiószínpadi változata a marosvásárhelyiradio.hu oldalon. Ma is visszahallgatható ez a felvétel, más élmény, más közeg, de mindenképpen a versek vannak ott a te előadásodban.
Így van.
És a példányodat ma nem felejtetted otthon,
nem,
mert hogy nem. Ugye arra is kértünk, hogy hát engedj bepillantást, behallgatást az előadásba, és hogy készíts nekünk elő egy verset úgy magadban, mi az, ami ma reggel így megszólított téged.
Jó, hát nagy csütörtök lévén, hát kicsit megpróbáltam a nagy csütörtökre hajazni, tehát hogy a nagy csütörtökről beszélni. Tehát szerintem ez Székely Jánosnak a nagy csütörtöke, ami úgy hangzik, hogy minden sorom egy-egy felismerés volt, minden versem egy megoldott talány, az volt az élet, az volt a valódi, az volt a boldogság talán. Fátyoltáncot járt nekem az igazság, fehéren sejlett pompás termete, lassan vetkőzött, és minden mozdulattal egy versemet vetette le. Burkok bomoltak, foszlottak a fátylak, és minden foszlányuk dalra indított, és az átsugárzó test minden dalommal mesztelenebb lett, csábítóbb. Azóta lehullott minden fátyol, elhalt azóta kedvem és dalom. Előttem áll a mesztelen igazság, és nincs többi, amit mondanom.
Angyal szállt el felettünk, mert hogy nagyon nehéz megszólalni ezek után, a sorok után. Köszönjük szépen, én és a világ. Azt lehet tudni, hogy itt Erdélyben akármikor láthatjuk legközelebb ezt az előadást?
Tervezésben vagyunk, mármint vagyunk, ez egy személyesen mondom, mert hogy ugye a színházban már ez nem fog menni, ez az előadás, mert már lejátszottuk, de semmiképpen sem szeretném elengedni, és mindenképpen igyekszem a saját felületeimen hírt adni arról, hogy hol, és mi is, hogy legyen itt a reklám helye, bárhová, ahova engem elhívnak ezzel a műsorral, én elmegyek, mert én ezt a missziónak is érzem.
Enn János, nagyon köszönjük neked, hogy eljöttél hozzánk is, visszavárunk téged, és azt kívánjuk, hogy minél többször látható legyen ez a műsor.
Én köszönöm nagyon szépen.
Soha ne fogy ki a szavakból.
Köszönöm szépen, sziasztok!